Október 3-án halt meg Szent Ferenc, és október 4-én volt a temetése. Hogyan emlékeznek meg erről a jeles napról?
Az egyik legfontosabb, hogy nyilván liturgiában emlékezünk meg róla. Szent Ferenc számára a szertartás, a liturgia ünneplése az egy nagyon fontos dolog volt, és talán a magának ennek a szertartásrendnek az egyik legfontosabb része annak a zsoltárnak az elimádkozás, amelyet Szent Ferenc pont a halálakor énekel vagy mond. Ezt mindig ezeken az estéken hát újra felidézzük.
Szent Ferencre nagyon sok minden olyan is rárakódott az idők folyamán, főleg az legutóbbi időszakban, amely talán eltereli a figyelmet Szent Ferenc igazi lényegéről. Hasznos-e vagy megtisztogatandó az a Szent Ferenc kép, amely az állatokat, a környezetvédelmet, sok esetben a vallási üzenet fölé helyezi?
Ebben a szemléletben észre kell venni a jó szándékot, ahogy az emberek akár valóban néha egészen furcsa módon Szent Ferenc ünnepét, meg az állatok, madarak, fák, egyebeknek a védelmét egymás mellé teszik. Ebben azért van egy alapvetően nagyon jó látásmód, jó szándék, amelyet szerintem fontos elismerni, és akár bizonyos szempontból támogatni. Nyilvánvalóan azért azt főleg keresztény körekben nagyon egyértelművé kell tenni, hogy hát azért Szent Ferencnek a tisztelete a teremtett dolgok iránt, az azért nem öncélú dolog, hanem mindig azért visszautal a teremtőre. Tehát, hogy azért is tiszteli Szent Ferenc a madarakat, fákat és egyebeket, mert valahogy azért mégis csak a Jóistenről beszélnek. Tehát azt talán érdemes kimondani, hogy nem lehet isteníteni a környezetünket, de bizony egyfajta tiszteletet érdemel önmagában is, meg hát azért feltétlenül, hiszen innen nyeri a tisztelet a forrását, talán inkább, hogy mert a Jóisten teremtményei.
A világ valamennyi ferences templomában október 3-án vagy 4-én ünneplik a tranzitust. Szent Ferenc tanít minket élni, halni, és boldog halálról beszélnek a ferencesek, amikor hírül adják ezt a Szent Ferenc ünnepet. Boldog halál, ez a mai ember fülének disszonáns.
Valóban így van, sokan talán meg is ütköznek rajta, ahogy azért Szent Ferenc korában is bizonyosan voltak olyan vélemények, hogy hát így kell meghalni, így kell elköltözni az életből. Nyilvánvalóan Szent Ferenc halálában az élete teljesedik be, azért tud vidámsággal, derűvel várakozni a halálra, mert egész életében készül az Úrral való találkozásra, és nagyon egyértelmű számára, hogy ez nem egy vég, nem egy végpont, hanem egyben egy új kezdet, egyfajta átmenet, ahogy ugye szoktuk mondani. Tulajdonképpen, ami az életében folyt, az most beteljesedik és teljesebb lesz. Azt gondolom, hogy ebben egy nagyon fontos üzenet van a ma embere számára, nem csak az, hogy a halál pillanatát hogyan vesszük, hanem hogy úgy tudjunk meghalni, ahhoz úgy kell fölkészülni az élet során, hogy meg tudjuk tenni, hogy valóban egyfajta derűvel, egyfajta elfogadással legyünk ott, míg ha nyilván azért mindjárt számára sok bizonytalanság, vagy akár sok nehézség, kétségbeejtő pillanatokat is okoz az elmúlás.
A ferences templomokban van Szent Ferenc erekje általában, és a Szent Ferenc erekje jelenlétében történik, és általában a templomok Szent Ferenc oltáránál, ha nem is a főoltár, a tranzitus szertartás.
Nyilván egy ferences templomba illik Szent Ferenc oltárnak lenni, és hát hol, ha nem ott ünnepeljük meg Szent Ferencnek a boldog átköltözését. Tényleg Magyarországon nagyon sok templomban, hála Istennek, van Szent Ferenc erekje, és hát tényleg egyfajta józan erekje tisztelet ezen az estén megjelenik, amelyben nyilván mindig megjelenik, hogy a szentet tiszteljük, illetve hát valamiképpen mindig azt az Úristent, aki a szentet megalkotta és elvezette az élet szentségre.
A ferencesek hogyan vannak jelen a társadalom szolgálatában?
Nem is elsősorban a munkáinkkal, hanem a létünkkel, imádságunkkal próbálunk valahogy a mindennapokban jelen lenni. Nem nekünk kellett megkeresni az újabb és újabb feladatokat, hanem mindig minket kerestek meg az újabb feladatok, és valahogy nekünk inkább azt a készséget kellett mutatni, hogy mi az, amit elfogadunk, mi az, amit úgy érzünk, hogy meg tudunk tanulni, mi az, amit úgy érzünk, hogy meg kell tanulnunk, amihez oda kell adnunk az életünket, és mi az, amire esetleg nemet kell mondani. Nyilvánvalóan az 50-es évektől egy teljesen új fajta feladat volt az iskoláknak a fölvállalása, és nyilván a rendszerváltás pillanatában fölmerült az a kérdés, hogy ha ez egy állami kényszer volt, akkor ezt tovább kellett csinálni. És erre egy egyértelmű választ adott a közösség, hogy igen, ezt tovább kell csinálni. A rendszerváltás pillanatában, ami egy nagy ugrás volt, hogy hirtelen nagyon sok plébániát, lelkipásztori helyet vettünk át, és bizony éreztük az első években a hiányainkat, különösen azt, hogy egyszer nem értünk ehhez annyira, mennyire kellene. És az elmúlt 20 évben valamiképpen megpróbáltuk kialakítani nevelésünkben, folyamatos továbbképzésben is azokat a helyeket, lehetőségeket, ahol megpróbálunk utána tanulni mindennek, amit tennünk kell. Egy teljesen újszerű vállalás volt a szociális szférában való feladatvállalás. Nyilván ezt valamilyen szinten mindig csinálta a közösség egy-egy szegényebb család támogatásával, egy szegény diák támogatásával, plébániai karitászokon keresztül, de ebben egy nagyon újszerű dolog volt, amikor intézményszerűen felvállaltunk szociális területen feladatot, és hát ezek közül ugye, ami egyedülálló Magyarországon, az Autista Segítő Központ, ami szintén nem egy hosszú tervezési folyamatnak a végén történt, hanem valamiképpen ez is egy olyan feladat volt, ami megtalált minket, nagyon megszenvedtünk vele, de úgy érzem, hogy ez a fajta odaadottság, amit megpróbáltunk megtenni, megpróbáltunk helytállni, hol jól, hol rosszabbul, az végül is azt eredményezte, hogy létrejött és van Magyarországon egy olyan autistákat segítő intézmény, ahol kisgyerekkortól igazából halálukig valamiképpen végig tudunk kísérni, nem sok, de azért néhány tucat autistát és azok családját.